Na hát sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elnézést, egy kicsit így billegni fogok, mert hogy tegnap labdarúgással kísérleteztem, és ez nem járt nagy sikerrel, illetve sikerrel járt, csak hát láthatják, hogy mi lett a vége. Na, tehát amiről szeretnék én beszélni, az integrált adatközponti megoldások. Ebben a körben én elég sokszor beszéltem már, hogy a Cisco elég erősen elmozdult adatközponti irányban. Itt gyakorlatilag azt szeretném megmutatni, hogy egyfajta integrált megoldást tudunk kínálni. Tehát ha megnézzünk ma egy adatközpontot, akkor tipikusan azt lehet mondani, hogy három gombócba lehet gyúrni az építőelemeket. Ugye van egy hálózati platform, én erről nem beszélek, de erről már rengeteget meséltem, a Cisco-t mindenki ugye ide képzeli. Aztán van egy virtualizációs platformunk, ahol persze azt lehet mondani, hogy virtualizációval nagyon sok féle értelemben találkozhatunk. Én itt most elsősorban arra gondolok, hogy adatközponti környezetben virtualizáció az egyrészt jelent hálózatvirtualizációt, másrészt jelent szervervirtualizációt. És van egy harmadik gombóc, ahol mi eddig idegenek voltunk, vagy legalábbis nem volt részünk ebben a fajta gombócban, és ez pedig a számítási platform. Ha egy kicsit lefordítjuk, akkor ez mondjuk a szerverek világa. Most ha adatközpontról beszélünk, akkor ugye általában ezeket a gombócokat külön szokták kezelni, és ahogy hallottuk a plenáris ülésen, egyrészt László József kollégám is említette a cloud computingot, másrészt Ritter Dávid plenáris előadásában is hallhattuk, hogy közeledünk egyfajta integrált világhoz. Tehát amikor arról van szó, hogy integráltan szeretnénk szolgáltatásokat nyújtani, akkor egy természetes igény, hogy egyfajta olyan rendszert hozzunk létre, ahol ez a három gombóc, ez gyakorlatilag egyben kezelődik. Milyen előnyei vannak ennek? Nyilván infrastruktúrában sokkal kevesebb lesz a maga a fizikai eszközpark, és én azt várom tőle, és ezt szeretném megmutatni, hogy a menedzsment szempontjából egy jelentős egyszerűsítésem van. Hiszen általában azt tudjuk mondani, hogy egy-egy gombóc ugye az gyakorlatilag külön eszközparkkal rendelkezik, plusz külön menedzsmenttel. És ez nyilván nagy mértékben bonyolítja a rendszereket. Ha azt nézzük, hogy az infrastruktúrában mik azok a fő jellemzők, amiket figyelembe kell venni, hogyha azt szeretnénk, hogy egyfajta integrált rendszert hozzunk létre, akkor azt gondolom, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy van adathálózatunk, és van fiber channel alapú storage hálózatunk, és ennek a két hálózati technológiának az összeolvadásával, hogyha alkalmazzuk az újabb technológiai újításokat, és Fiber Channel over Ethernet technológiát használunk, akkor nyilván egyfajta optimalizálást tudunk létrehozni. Én erről egyébként szerintem Hábon táborban elég sokat meséltem erről az FCOE technológiáról, Data Center Bridging. Ma már azt tudjuk mondani, hogy ez szabvány. Nagyon sokáig voltak olyan gyártók, főleg a szerveres és storage-os világban, akik ezt a technológiát hát nem akarták azért támogatni, mert nyilván a klasszikus, hagyományos technológiákból elég sok eszközük és megoldásuk volt. Ma már azt kell, hogy mondjam, hogy szinte valamennyi szervergyártó támogatja a Fiber Channel over Ethernet technológiát. Storage oldalon pedig a NetApp és az ENC most már natív FCOE csatlakozós storage-al rendelkezik. Tehát ezt mindenféleképpen érdemes figyelembe vennünk, hogy ha valamilyen egyesített rendszert akarunk csinálni, akkor célszerű ezt a két technológiát valamilyen módon összeolvasztani, hát milyen módon Fiber Channel over Ethernet. Következő dolog az a virtualizációból adódik. A virtualizáció ugye az egyrészt jelenti azt, hogy megjelenik a fizikai hálózatok mellett a virtualizált hálózat, mint fogalom, tehát egyszerűen a virtuális gépeknek a hálózata, ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy a szerver világban azzal, hogy megjelennek a virtuális gépek, virtuális szerverek, ezzel nyilván egy csomó új követelmény jut érvényre a szerverekkel kapcsolatban. Tehát nem csak a hálózat felől, hanem a szerverekkel kapcsolatban is számos új igény jelentkezik, például csak, hogy egyet mondjak, több memóriára van szükségem, mint ami általában egy megszokott szerverre jellemző. És ami talán a legfontosabb, az a skálázhatóság, és ennek megfelelően a menedzsment. Tehát igazából, hogy ezt a különböző technológiákból álló világot, azt egységesen tudjam menedzselni, és a skálázhatóság alatt pedig azt értem, hogyha nekem holnap egy újabb elemmel kell kiegészítenem ezt a rendszeremet, meglévő rendszeremet, akkor ne kelljen egy újabb menedzsment pontot beintegrálnom. Az újabb menedzsment pont, ez mindig macerával jár. Szerintem ezt meg tudják önök is erősíteni. Most, hogyha ez így van, akkor nézzük a szervervilágot. Ugye azt mondtam, hogy én erről itt ebbe a körben nem beszéltem még, hogy mi az, amit mondjuk hozzá lehet tenni ehhez a szerver megvalósításhoz. És egy picit vizsgáljuk meg egy mondjuk ilyen alapoktól felépítve, vagy kicsit forradalmi módon, hogy hát hogy néz ki egy szerver. Egy szerver az praktikusan ma rekkes vagy blédes kivitelű. Most, hogyha a blédes kivitelű szervereket nézzük, az elmúlt 10 évben mi úgy gondoljuk, hogy olyan nagyon nagy változások nem történtek. Most az, hogy erősebb CPU van benne, persze, hát ez nyilvánvaló dolog, meg azzal, hogy blédes a szerver, azzal nyilvánvalóan az egyes blédeknek a menedzsmentje az egyszerűsödik. De ha egy kicsit jobban megnézzük, akkor egy bléd-szerver rendszer az diszkrét elemekből álló megoldás. Hiszen mi van egy bléd-szerverben? Van külön blade switch, van benne külön shunt switch, ugye ezek magában a sassziban switch, plusz még valahol kell egy infrastruktúra, és még az egésznek még külön kell valamilyen menedzsmentet adnom, tehát tipikusan még egy menedzsment szerverem van. Most, hogyha én ezt elkezdem felépíteni előről, tehát azt mondom, hogy álmodjunk egy nagyot, és építsünk egy rendszert ugye annak a függvényében, amiket ott először elmondtam. Tehát ugye Fiber Channel, meg Ethernet, ezeket a technológiákat próbáljuk meg egyesíteni. Próbáljunk meg menedzsment szempontjából egy egyszerűbb rendszert építeni, és próbáljuk meg magát az egész rendszert úgy kialakítani, hogy az eleve virtualizációra legyen optimalizálva. Na hát akkor, hogyha most nézzük ezeket az elemeket, akkor mi a legfontosabb dolog, hogy az egész rendszernek legyen egy darab menedzsmentje. Nem külön LAN menedzsment, SAN menedzsment, egy menedzsment. Következő dolog, hogy tüntessük el ezt a rengeteg LAN meg SAN elemet, és használjuk ugye ezt az a már említett, most nem részletezett Unified Fabric vagy Fiber Channel over Ethernet technológiát. Ez ugye ma szabvány, tehát ez nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy ma már nem arról beszélünk, hogy vannak gyártók, akik támogatnak valamilyen ilyen új technológiát, hanem ez ma ugyanolyan szabvány, mint a Fiber Channel, vagy ugyanolyan, mint az Ethernet. Tehát használjuk ezt a technológiát. Ezek után optimalizáljuk az egész rendszert virtualizációra. Hogy ez pontosan mit akar, majd egy-két utalást fogok rá tenni, de például, amit már mondtam, memória szempontjából legyen mondjuk az egyes szerverek nagyobb kapacitásúak, mint egy tipikus szerver. És dobjunk ki mindent, tehát minden olyan dolog, amit lehet, azt távolítsuk el, és nyilván ezzel, hogy kivettük ezeket az infrastruktúra elemeket, és az egész rendszert egybe kezeltük, gyakorlatilag egy sokkal kompaktabb, egybe menedzselhető, egybe kezelhető megoldást kapunk. Na most, hogyha abban gondolkodunk, hogy cloud computing, akkor ugye nyilvánvalóan az egésznek a skálázhatósága rettentően fontos, tehát hogy ha egy ilyen klasszikus rendszerben még mellé kell raknom egy keretet, akkor az nyilván megint a diszkrét elemeknek a burjánzását jelenti. Ennél a megoldásnál mindettől meg tudunk szabadulni, hiszen azt mondtuk, hogy legyen egy beépített egységes menedzsmentje a rendszernek. Na, tehát hogyha ezeket a dolgokat kidobáljuk, és egy ilyen kompakt rendszert képezünk, akkor jutunk el ahhoz, amit a Cisco egyébként Unified Computing Systemnek nevez, tehát ami lényegében egy komplett adatközponti infrastruktúra és szerver, egy beépített menedzsment. Tehát én nem szerverről beszélek, nem infrastruktúráról beszélek, én egy megoldásról beszélek, ami az egésznek egyfajta ilyen összeintegrációjával jön létre, összeintegrálásával jön létre. Ha megnézzük, hogy ennek a rendszernek mik a fő innovációi. Én azt gondolom, a technológiák érdekesek, én mindig ezt szoktam mondani, nem a termékek, a technológiák. Tehát az egyik ilyen dolog, hogy eleve maga a megoldás a Fiber Channel over Ethernet, vagy Unified IO, Unified Fabric technológiát használja, tehát Converged Network Adapter van a szerverekben. Tehát egyetlen egy 10 gigás hálózati kábelen megy az adat és a storage forgalom. Ugye 10 giga elég, hiszen ma tipikusan egy szerverből kijön 4 giga Fiber Channel, meg kijön 1 giga Ethernet. Ez a tipikus. Ellentétben ugye a klasszikus megoldással, na most nyilván ennek már is látszik az előnye, sokkal kevesebb kábel, sokkal kevesebb járulékos infrastruktúra elem kell hozzá. Következő előny. Egységes menedzsment. Tehát magyarul, amit már említettem, ha nekem van egy komplett rendszerem, akkor nem arról van szó, hogy minden egyes komponensének van külön menedzsmentje, és minden egyes komponensében a LAN-nak, a SAN-nak, meg a szervernek külön menedzsmentje van, hanem az egész rendszernek van egy egységes menedzsmentje. Tehát, hogyha most az NLM-ből álló rendszerhez egy N plusz egyediket hozzáteszek, akkor nyilván a menedzsmentpontok száma ugyanúgy egy marad. Tehát ez az egységes, egyetlen menedzsmentpont, ez nyilván redundánsan van megvalósítva, és nyilván ezen az egyetlen ponton keresztül látható a tároló menedzsmentje, a hálózat menedzsment és a szerver menedzsment, de ez nem azt jelenti, hogy ugyanaz a jogosultság vonatkozik, ha akarom igen, nyilván egyetemi körökben gyakran úgy van, hogy ugyanaz az ember konfigurál, mondjuk ha kisebb a rendszer, egy komplett adatközponti megoldás, de egy picit nagyobbban gondolkodunk, tehát ilyen cloud-szerű megoldásokban, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy külön ember fogja a szervert, külön a hálózatot és külön a tárolót, ezt nyilvánvalóan jogosultságokkal el tudom látni. Tehát ez minden további nélkül megoldható. A következő. Én azt mondom, hogy ez talán még nagyobb újítás ezen a fronton, mégpedig az úgynevezett szerver profilok, vagy szerver profiloknak a megjelenése. Mit jelent ez? Egy szerver ugye leírható diszkrét paraméterekkel. Leírható azzal, hogy milyen MAC cím van benne, a storage milyen worldwide néven keresztül érhető el, milyen BIOS van benne, honnan bootoljon, és így tovább. Tehát, hogyha nekem van egy szerverem, azt föl tudom írni annak a paramétereit mondjuk egy papírra, tehát magyarul egy fájlba is be tudom tenni. Na most azzal, hogy definiálom, hogy nekem szükségem van egy bizonyos paraméterű szerverre, ezzel el tudom szakítani a fizikai valóságot a szerverről, mint logikai entitásról. Miért jó ez nekem? Ez ilyen tudományosan hangzik. Mert nekem, ha egy mondjuk ilyen paraméterekkel rendelkező szervert kell elindítanom, tök mindegy tipikusan, hogy hol fut. Az a lényeg, hogy kell egy ilyen szerver. Na most nyilván ez egyrészt azt is jelenti, hogy ha akarom, ezekkel a paraméterekkel rendelkező szervert bármikor egyetlen kattintással áthúzok egy másik sasszi, másik blédjére, de akarom, bármikor le tudom klónozni, ami nyilván azt jelenti, hogy a MAC címet, meg a Worldwide nevet, azt egy poolból fogja venni, hiszen ott nem lehet egyezés. Tehát azt tudom mondani, hogy bizonyos paraméterek egyezzenek meg, és bizonyos paraméterek be pedig egy poolból mindig vegye a következőt, ergo tudok csinálni pillanatok alatt webszervert, tudok csinálni e-mail szervert, és így tovább. Tehát amit Dávid mondott, hogyha én cloud szolgáltatást szeretnék csinálni, és azt mondja valaki, hogy én szeretnék egy ilyen-olyan szervert, akkor ennek a megvalósítása az nem napokba, órákba, hanem lehet, hogy csak percekbe telik. Ez rettentő fontos dolog, és nagyon egyszerűen lehet menedzselni az egészet. Ha most nézzünk egy példát, klasszikus esetben, ugye tipikusan, ha különböző alkalmazásaim vannak, mindegyiket tartalékolom. Tartalékolom kiesésre, tartalékolom arra, hogyha kapacitásvesztés van. Ha egy ilyen szerver poolos megoldásban gondolkodom, akkor egyszerűen azt mondom, hogy sokkal kevesebb szerverből megúszom a dolgot, hiszen kevesebbet kell tartalékolni, hiszen a szerver profilok alapján simán azt tudom mondani, hogy ha itt valami kiesik, akkor ebből a, ezekből a poolokból minden további nélkül ki, azt tudom mondani, hogy akkor most egy olyan típusú szervert tessék itten felállítani. A következő, amit már említettem, a memória. Ugye ez nagyon fontos dolog, hogyha virtualizált környezet van, és ez független attól, hogy most VMware, Hyper-V, Xen. Ha virtualizáció van, akkor a mai processzorok azok bőven el tudják vinni teljesítményben, számítástechnikai kapacitásban az igényeket, de memóriával meg fogok szorulni. Például, hogyha ilyen VDI, Virtual Desktopot csinálok, hát én azt gondolom, hogy azért illik egy felhasználónak adni egy 1 gigát. Na most, hogyha az 1 giga RAM-ot adok a felhasználónak, és azt mondom, hogy 100 felhasználón van, az már is 100 gigát kell a szerverbe nekem oda tolnom. Na most erre van egy megoldásunk, ami azt jelenti, hogy meg tudjuk négyszerezni a processzor által megcímezhető memóriának, tehát DIMM slotoknak a számát, amivel ugye azt az előnyt tudom elérni, hogy akár olcsóbb memóriákból tudok építkezni, és tudok elérni nagy memóriát, másrészt hát több memóriát tudok belerakni eleve egy szerverre. Továbbá ez a technológia lehetővé teszi nekem azt, hogy ne essen le az órajel. Nagyon sok ilyen jellegű megoldásnál, és ez egy nagyon fontos üzenet, tessék figyelembe venni, hogyha sok memóriát rakok a szerverbe, mekkora órajellel fogja a processzor megszólítgatni azt a memóriát. Ugyanis ha leesik az órajel, hiába rakok bele egy nagyobb nagyobb órajelű szervert, CPU-t, akkor is a memória elérésem csökken. Ez a technológia lehetővé teszi nekem azt, hogy a jelenleg megszokott 1330 MHz-es órajelet minden további nélkül tudom tartani. Na nézzük egy kicsit, hogy milyen elemekből áll egy ilyen rendszer. Ugye áll egy menedzsmentből, áll valamilyen hardware elemből, amit mi úgy hívunk, hogy Fabric Interconnect, amin fut a menedzsment plusz összekapcsolja magát a rendszer elemeket. Itt is van egy ilyen blade switch-szerűség, amit bele kell rakni a sassziba, ami összegyűjti a forgalmat, de ez egy nem menedzselhető, tehát igazából ez egy, úgy is fogalmazhatnék, hogy idézőjelben passzív elem. Vannak az egyes blade szerverek, és vannak a hálózati adapterkártyák. A rendszer az így épül föl, és azt gondolom, hogy érdemes egy pillanatra ránézni erre az ábrára. Tehát van két olyan központi elemem, ugye az előző ábrára, ha visszatekintek, ez az a bizonyos Fabric Interconnect, ami egyrészt összegyűjti az egyes sassziknak a forgalmát, másrészt menedzseli az összes elemet a sasszíban, mindent. Tehát, hogyha most erre mondtam azt, hogyha még jön egy M plusz egyedik sasszi, akkor semmi más nem kell semmit fölkötni a meglévő rendszerre, és innentől kezdve ez integráns részét képezi a rendszernek. Tehát én ennek a szervernek a bármelyik blade szerverét át tudom húzni arra az ominóze új sasszi bármelyik blade-jére. Tehát nincs külön menedzsment, ez egyszerűen bővíthető, különösebb faxnik nélkül. Ugye nyilván a megszokott menedzsment az 10 per 100 per 1000-es Ethernet, a LAN fele ki tudok menni gigával vagy 10 gigával, és a SAN felé a megszokott Fiber Channel interfészen keresztül. Persze ugye én itt mondtam ezt a Fiber Channel over Ethernet, hol van itt a Fiber Channel over? Hát kérem itt. Itt van Fiber Channel over Ethernet, vagy hogyha nekem ez a tárolom, ez nem FC-s, hanem FCOS tároló, akkor egyszerűen innen fölmegyek rá, és gyakorlatilag nincs szükségem FC-s tárolóra. Én azt tippelem, hogy mondjuk egy 4-5 éven belül a tárolóknak a nagy része az FCOS lesz. Tehát magyarul közvetlen csatlakozással fognak rákötődni erre a rendszerre. Szerverek, nem érdemes róluk, tehát ezeket én lapozom, igazából ugyanolyan blade szerverek, mint bármilyen blade szerverben, tehát semmi extra nincsen, ugye van félszélességű, dupla szélességű az csak azért, mert ezekbe lehet több memóriát rakni, nyilván helyigény miatt. Ugye ezek a szokásos Intel Xeon 5500-5600-os processzorok, tehát ezek a mai megszokott nagy teljesítményű szerverprocesszorok, illetve Vannak olyan szerverek, amik tipikusan ilyen nagy teljesítményű, tehát a 7500-as vagy a 6500-as Intel Xeon processzorokat tartalmazzák, ezek sokkal nagyobb számítástechnikai kapacitással rendelkeznek. Tehát ebből is van kétfajta. De ezek megint, én azt gondolom, nem érdekesek, mert nem termékekről, hanem technológiákról szeretnék mesélni, tehát magáról az ötletről, hogy hogyan lehet ezt az egész adatközponti infrastruktúrát integrálni. Tehát ne beszéljünk külön LAN-ról, SAN-ról, meg virtualizációról, meg szerverekről. No, megint egy fontos dolog, ami innováció, és ez a hálózati adapter. Ugye a legtipikusabb az, hogy ha az ember vesz egy blade-szervert, akkor a blade-szerverbe bele kell dugni egy valami fajta hálózati kártyát, és innen a klasszikus, hagyományos blade-szerverek vagy blade switchen keresztül, vagy pass-through üzemmódban, ugye a hagyományos szerverekben van külön LAN meg SAN. Ugye? Tehát ez mindegyik így épül föl. Nálunk ez nincs. Nálunk egyfajta adapter van, a CNA, ami azt jelenti, hogy 10 gigabit sebességű FCOE kapcsolattal csatlakozik ugye a kifele, most már nem akarok visszamenni a rendszer, és a belső buszon is ugye így gyűjti össze a forgalmat. Most ami miatt ez a kártya, ez újdonság és egy érdekes koncepció, hogy amint a neve is mutatja, ez virtualizált adapter. Ez azt jelenti, hogy a BIOS-ból az egy darab fizikai kártya az 128 darab adapterként látszik. Ez egy szabványos PCI technológia, ezt úgy hívják, hogy SRIOV, Single Root I/O Virtualization. Az oprendszer nem tud ennyit, az oprendszerek azok ilyen 20-as nagyságrendet tudnak. Na most miért jó ez nekem? De egyrészt azért jó, mert ugye az oprendszerem egy blade-szerverbe, ugye eleve nem lehet semmilyen blade-szerverbe rengeteg kártyát tenni, tehát viszont vannak ajánlások. Tehát azt mondja egy Oracle, vagy egy SAP, vagy nem tudom melyik, szeretne sok kártyát látni maga alatt. Hogyan? Hát mondjuk így, hogy ő a BIOS-ból megkapja, hogy nekem mondjuk van 20 darab hálózati kártyám, holott fizikailag valójában csak egy van beledugva. Na nézzük, hogy például a VMware esetén ennek milyen előnyei vannak, és ezt feltételezem, hogy Xenre, meg Hyper-V-re, tehát virtualizációs technikára ugyanúgy igaz. 5 perc. Jó, az elég lesz. Hagyományosan ugye ez úgy néz ki, hogy mondjuk a VMware-nél van egy V-switch, és van a maga az oprendszer, és a hálózati kapcsolatokat maga a VMware kezeli, és az adja oda a virtuális gépeknek. A következő eset, hogyha ilyen virtualizált kártyát használok, hogy odadom a virtualizált kártyát a VMware-nek, de ő gyakorlatilag nem csinál switchelést rajta, hanem egyszerűen csak bután lekezeli ezt az adaptert, és odaadja így egy-egybe a virtuális gépeknek. De meg tudom csinálni azt is, hogy közvetlen a virtuális gép megkaphassa ezt a virtuális kártyát. Tehát ilyenkor mondjuk egy Linux alá, hogyha ez a virtuális gép egy Linux, akkor a Cisco Virtual Adapter Driver-t kell belefordítanom a kerneljébe. Na most ugye mi ennek az előnye? Hát szerintem mindenki látja, hogy IO szempontból ez sokkal jobb kell, hogy legyen, mint ez, hiszen a szoftvernek nem kell elvacakolni a csomagokkal. Ez egy köztes állapot, a VMware-nél azért van ez a köztes állapot, mert vMotion akarok, ugye ezt a White Philip kollégáknak, meg akik foglalkoznak VMware-rel, ez a megoldás, ez vMotion alatt nem támogatott. És akkor egy kis rövid információ arról, hogy hát mi ennek az előnye, hát jól látszik, hogy különösen akkor, hogyha több stream van, tehát magyarul több virtuális gépen, hogy jelentősen meg tud nőni a VM Direct Pass-szal, tehát ugye az előző ábrán ezzel a megoldással a sima VMware forgalomhoz képest az IO kapacitás. Na, vannak nyilvánvalóan, ha vannak blade-szerverek, vannak rekkes szerverek, ezekről semmit nem mondok. Egyetlen egy, megint egy architekturális rajz, és ezért mondtam, hogy beleférünk az 5 percbe. Van egy blade-szerverem, hogy néz ez ki? Vannak ugye a sasszik, a sasszikban vannak ilyen mindenféle forgalom összegyűjtő elemek, és van két darab, a redundancia miatt két darab Fabric Interconnect névre hallgató eszközöm, ami összegyűjti a forgalmat, plusz menedzseli ezt az egészet. Ha ugyanezt fel akarom építeni rekkes szerverekkel, akkor ugye tipikusan ma ez egy megszokott dizájn, ilyen top of the rack switcheket használok, és fölé teszek diszkrét elemeket. Tehát nagyon hasonlít egymásra a kettő, nyilván itt a menedzsment az nincs megoldva, itt minden egyes szervernek külön menedzsmentje van. És ez megint egy újdonság, hogy meg tudjuk azt csinálni, hogy ha ebbe a rendszerbe most egyel visszamegyek, gyakorlatilag ezt nem egy ilyen diszkrét switchre kötöm, hanem fölkötöm magára ennek az UCS-nek a Fabric Interconnectjére, akkor egy rendszerbe fogom tudni foglalni a rekkes és blédes szervereket. Tehát innentől kezdve számomra mindegy menedzsment szempontjából, hogy rekkes szerverem van, vagy blédes szerverem. Megint a technológiai whitefülűbb embereknek egy szépséghibája van a dolognak. Látja-e valaki? Mi a szépséghibája? Úgy mérnöki szemmel ez egy dolog miatt szúrja az ember szemét. Senkinek nem szúrja a szemét? Hát akkor befejeztük. Na, egy dolog elmondom, nem húzom az időt. Tehát itt két kapcsolat van. Tehát ugye ennél a megoldásnál Fiber Channel over Ethernettel kijövök, és fölmegyek a menedzsmentbe, illetve hát abba a pontba, ami a forgalmat összegyűjti. Az adatkapcsolat itt is ugyanúgy 10 gigás FCOM megy, viszont a menedzsmentet rá kell kötnöm egy ilyen diszkrét elemre. Tehát magyarul a szerverből külön ki kell hoznom a menedzsmentet, meg külön ki kell hoznom a REC szerverből. A Blade-ből nem. Ez majd egy release-zel később meg fog szűnni. Tehát magyarul nem fog kelleni két. Ugye itt két kapcsolat van. Egy, meg itt a másik. Egy szerver esetén. Ez meg fog szűnni. Jó, ennyi a szépséghiba, de ugye a koncepciót értik. Tehát magyarul innentől megszűnik, hogy Blade meg REC, és bármikor azt mondom, hogy egy Blade szerveren futó, mondjuk úgy, hogy logikai szerver áttolható egy REC-es szerverre. Két kattintással. Tehát ennek ez a borzasztó nagy előnye. Egy kicsit fizikai szinten tudjuk azt csinálni, mint amit egy virtualizációs, mondjuk ilyen VMware-es környezetben a virtuális gépek között. És akkor körülbelül itt van a vége, Dávid, nem tudom, hogy az időt mennyire tudtuk tartani. Pont? Jó. Hát hogyne. Hát de az idő miatt nem tudom, hogy vagyunk kérdéssel.
Azt nézem egyébként, hogy amennyiben a tisztelt előadóinkat nem zavarja nagyon, miután van olyan párhuzamos szekció, ami tovább tart. Én azt gondolom, hogy az előadásokhoz nyugodtan lehessen kérdezni. Úgyhogy ha van kérdés, akkor tegyétek föl. Az a baj.
Várjatok. Várjatok, odaadom ezt a... Igen.
Van egy leesett, a mikrokapcsoló körül leesett kézzel, de ha bekapcsolod, akkor mútorban van.
Ó, kiváló. Na mondja.
Engem annak a technikai háttere érdekelne, hogy amikor SRIOV-vel virtualizált kártyát használok ugye a leggyorsabb módon, ott mi akadályozza meg, hogy a V-Motion működjön? Tehát mi emögött lévő technikai háttér?
VMware szoftverben vannak olyan korlátok, hogy ő nem engedi valami miatt, hogy ha nem a VMware kezeli, tehát most nem akarok visszamenni oda, tehát nem a Hyper-V kezeli, tehát a Hypervisor kezeli magát a hálózati kártyát, mert itt a Hypervisoron átmegy, akkor nem engedi a V-Motion.
Hát egy PCI pass-through definiálva, és a Xen így hívja.
A Xennél ezt lehet, hogy meg tudnád csinálni, nem tudom. De a VMware-nél azt mondják az okosok, akik ezt tesztelték, hogy ott azért nem megy, mert a Hypervisor nem tud a kártyáról. És a VMware csak akkor engedi meg a V-Motion-t, hogyha a hálózati kapcsolatokat a Hypervisor kezeli.
Tehát akár előfordulhat, hogy egy Xennél mondjuk ez működik.
Igen, akár előfordulhat.
Köszönöm a választ.
Ki kell próbálni. tovább.
Egy kérdés?
Meggyógyult a mikrofon. Esetleg még kérdés? Oké, köszönjük szépen, Tamás.
És köszönöm.